Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunk Karácsonyváró kiadásában rádiós kollégákkal beszélgetünk az ünnepre való készülődésről és a szeretet hatalmáról. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Mai műsorunk külön kiadásának meghívottai Bódis Edit, Erdős Orsa és Szász Edit. Ti készültök már a karácsonyra? Egyáltalán nálatok hogy zajlik ez az előkészület?
Az az igazság, hogy amióta a rádiónál dolgozom, nekem soha nem volt időm a karácsonyra készülni, ezt már lehet máskor is elmondtam, mert hogy karácsonykor van a legnagyobb rohanás, akkor kell a legtöbb mindent, ünnepi műsorokat előkészíteni, és az otthon az marad utoljára, tehát nálunk mindig az van, hogy olyan december 24-e reggel, ha éppen nem kell dolgozni, akkor kezdek a karácsonyra készülni.
Nekem már vannak, úgymond, hangulataim. Karácsonyi filmeket néztem a hétvégén, már elkezdődött nálam a hangulódás, karácsony táján mindig filmeket nézek. Most arra gondoltam én például, hogy természetes díszekkel feldíszíteni a fát, narancsot szárítani, felvágni. Tavaly mízes kalács volt a karácsonyfán, és valami hasonlót szeretnék a gömbök mellé, legyen ilyen rusztikusabb az otthoni hangulat, mert más az illata is. Nekem ilyen gondolataim vannak egyelőre a karácsonyról.
Az idén másképp készülődöm a karácsonyra, ezt már ugye tavaly elgondoltam magamban, már az adventi időszakba kezdek készülődni, ugye ez a várakozás időszaka, és nem szeretnék akkora nagy hangsúlyt fektetni a karácsonynak erre a fajta készülődésre, hogy takarítás, sütés, főzés, bevásárlás, hanem inkább a lelki dolgokra, és tényleg megélni azt a karácsonyt anélkül, hogy ne kelljen rohanást legyen, és karácsonyi asztalban, amikor leülök, már annyira fáradt vagyok, hogy már nem is érdekel a karácsony, úgyhogy valahogy ilyen lelkiekben szeretnék az idén felkészülni.
Én titeket is ilyennek ismerlek, ilyen lelkizős lányoknak. Gondolom, hogy azért nektek is inkább a lelki oldala fontos, mint a kirakat. Nem jól látom?
De igen. Én is tulajdonképpen lélekben mindig készülök, mert én nagyon szeretem az ünnepeket. Sokan azt mondják, hogy hú, ezek a Halloween, meg akkor van a halottak napja, meg a Szent Bálint nap is, mire kell az nekünk. Én nem tudom, én imádok ünnepelni, imádom a szabad napokat, még akkor is, ha kell dolgozni. Én úgy átveszem azt az ünnepi hangulatot, a Szent András napot is átveszem, mindent. Végül is én is készülődöm, és mindig is készülődtem lélekben, mert az, hogy hideg van kinn, és akkor bemész, és az otthon melege, az már olyan karácsonyias valahogy nekem.
Nekem a karácsonynak a kedvenc érzése az, hogy együtt vagyunk. Nekem van egy öcsém, aki Budapesten él, és karácsonykor mindig hazajön. És annyira jó, mert az egy biztos pont az évben, amikor mindig együtt vagyunk. Azelőtt is, mielőtt elköltözött volna, mindig a nagyszüleim fenn voltak nálunk, nagybátyáim, testvérek, mindenki, és ez, hogy együtt vagyunk, és beszélgetünk, együtt eszünk, régebb filmeket néztünk, kacarászunk, történeteket mesélünk, nekem ez a karácsony az érzése.
Azt hiszem, én is kezdek öregedni, mondhatom így, mert kezdek én is nosztalgiázni, visszagondolni a régi gyerekkori karácsonyokra. Teljesen más volt a hangulat, és ezt szeretné valahogy visszahozni, és a saját gyerekeimnek is ezt átadni, hogy éljék át, hogy tényleg a család együtt van, mindenki boldog, jó levegő van, süti illat, fenyő illat. Nem csak az ajándékok a fontosak, hanem tényleg az a meghittség, az az együttlét.
Neked kisgyerekeid vannak, másabb a karácsony egy kisgyerekes családban, mint egy olyanban, ahol már felnőttek a gyerekek.
Nálunk már elsőjétől megkezdődik az ajándékozási időszaknak a kezdete, olyan értelemben, ugye van nekünk egy adventi naptárunk, egy ilyen kis zsákocska minden napra, amibe hát minden nap bele kell kerüljön valami kis apróság, és már ez egy nagy kihívás, hogy ezt hogyan lehetne megoldani, és mivel lehetne megtölteni minden nap azt a kis zsákot. Már nagyon várjuk a fenyőfát, épp a tegnap a gyerekek az autóba elsorolták, hogy nekik mi a kedvencük, hogy a fenyőfa, hogy nézzük meg a fenyőfát kint a főtéren, hogy otthon is legyen, hogy feldíszítsük, tehát hogy ezek miatt már mostan nagyon nagy izgalomba vagyunk.
Hiába telnek az évek, azért lélekben szerintem gyerekek maradunk. Nálatok, ahol nincsenek kisgyerekek, azért valamilyen szinten még jelenkezik ez, hogy nektek is van adventi naptárotok, vagy ilyen kis figyelmességeket azért karácsonyig még ott elrejtünk valahová.
Igen, az adventi koszorú az mindig van, és mindig figyelünk, hogy akkor melyik gyertyát kell meggyújtani, és akkor hány hét van még karácsonyig. Nekem egy lányom van, és egy unokám, és ők Ausztriában élnek, úgyhogy ők nem nagyon szoktak csak nyáron hazajönni, meg amikor az idő felmelegedett, meg a szüleimhez se szoktunk menni, ők is egyedül vannak karácsonykor. Inkább itt a városban karácsonyozunk, az anyósoméknál. Ott vagy közösen feldíszítjük a fát, vagy ők már feldíszítik, mire oda mentünk. Mindig el kell énekelni a mennyből az angyalt, mert az a katolikusoknál is megvan, és a reformátusoknál is a zsoltárban megvan. És azt én is tudom, ők is tudják, ők katolikusok, és azt közösen elénekeljük, és utána jön az ajándékosztás, és csak utána ülünk le a karácsonyi vacsorához, mert ez 24-én este szokott lenni.
Hát én még hajadon vagyok. Gyerekkoromban, meg kamaszkoromban az öcsémmel mindig versenyeztünk, hogy az adventi koszorúnak soron következő gyertyát kigyújtsa meg. Ez egy ilyen érdekes versengés játék volt közöttünk hétről hétre, vagy étkezésről étkezésre. Most a párommal szoktunk kimenni karácsony tájékán többször tejázni. Imádjuk a tejákat. Folyamatosan tejázunk reggelihez, vacsorához. Akármikor nálunk a teja az mindig opció, és tejázni szoktunk járni. És az olyan kellemesen feltölti a kis lelkünket.
Azt szokták mondani, hogy karácsony a szeretet ünnepe is. Ti mennyire érzitek karácsonykor, hogy a szeretetről is szól az ünnep, és nem csak az angyalvárásról, a külsőségekről?
Ha kimegyünk például a városba, szétnézünk karácsonykor, olyan azt látom, hogy ez a szeretet megvan, de hogy nem az az igazi szeretet, tehát ez ilyen kirakat szeretet, amit magunkra öltünk, mert nagyon a karácsony, és csak azért, mert karácsony van, hát kötelező, hogy akkor mindenkit szeressünk, és ez a szeretet, ez ott legyen körülöttünk, de valójában ez nincs meg az évnek a többi időszakában, többi napjában. Valahogy ráhúztuk a szeretetet a karácsonyra, és csak ahhoz kötjük, valahogy így látom ezt.
Hát igen, néha azt mondják, hogy a szép szavak még akkor is, hogyha nem őszinték, még akkor is jól jönnek, vagy jól esnek, tehát bemész egy üzletbe, és szépen kedvesen mosolyogva fogadnak, inkább oda mész, még ha drágább is, mint egy másik üzletben, ahol van egy morcos eladó. Minden nagyobb városban, még kisebb városokban is megszervezik a karácsonyi vását, azoknak tényleg nagyon jó hangulatuk van, és megint visszatérek arra, hogy engem nem zavar az, hogy elkezdődik a készülődés egy hónappal azelőtt, vagy már november közepén. Persze, hogy túlzás, de jó érzés ilyen csillogó, villogó dolgokat látni, és örülni, és várakozni. Szerintem ez nem egy nagy hiba. Persze, hogy nagyon sok ipar van benne, és kereskedelem, és a kereskedők hasznot húznak ebből, és inkább azért csinálják, hogy sok pénzt keressenek karácsony előtt, de hát abból mi is profitálunk, mert szép dolgokat tudunk vásárolni.
Én inkább azt érzem mostanában, hogy a szeretet a hangsúlyosabb nálam. Pár éve vettem ezt észre, hogy ha már ajándékvásárlás, meg ajándékkeresés, akkor is a szeretet motivál, mert valami olyat próbálok mindig a családtagjaimnak, a barátaimnak adni karácsonyra ajándékba, amire úgy szükségük van. Hát beszélgettünk, emberek vagyunk, tudjuk, hogy ki mit szeretne, és meglepjük egymást ezzel, hogy valamire nagyon vágyik régóta, és sosem mert lépni az irányába, és akkor nagyon van, akkor mozdítsuk elő egy kicsit. Most is már előre kigondoltam, de az apróságukból áll össze a nagy szeretet szerintem igazából.
Itt van az ünnep, a gyönyörű, mindenki ennek örül, fehérbe öltözik ez a világ. Itt a karácsony már, a legszebb ünnep mi nekünk, amit együtt tölthetünk. Fenyőfa mellett várunk rá, itt a karácsony már. Csillag szóró, gyújts meg velünk, gyertyafényért ünnepelünk, énekeljük csendben igazán. Ez az év is elrepült hozzán, ünnepre vár mindenki talán. Boldog ma már.
zene előtt már elkezdtünk beszélni a szeretetről. Ilyenkor van, aki azt mondja, hogy annak is meg tud bocsájtani, aki esetleg megsértette az év folyamán. Ti hogy érzitek? Valójában meg lehet bocsájtani karácsonykor azt a sok sérelmet, vagy megbocsájtunk, de nem felejtjük el, hogy mit bocsájtottunk meg?
Attól függ, hogy mennyire volt az a sérelem erős, vagy mély. De én általában úgy vagyok, hogy hamar elfelejtek. Tehát, hogy nem is gondolok arra, hogy most megbocsájtottam, vagy nem, hanem egyszerűen elfelejtem. Megy az élet tovább, más kihívások vannak, és akkor azokra koncentrálok. Tehát soha nem tudatosítottam azt, hogy na most itt a karácsony, most meg kell bocsájtani, hanem inkább arra, hogy akkor most szépen beszéljünk, szeressük jobban egymást, ne sértsek meg senkit, mert ugyebár akkor nekem is meg kell bocsájtani. Ezekkel a dolgokkal vagyok elfoglalva, hogy ünnepeljünk, ünnepi hangulat legyen a lelkünkben.
Én nem vagyok egy hosszan haragtartó ember. Persze nem felejtem el, ha valaki nagyon mélyen megbántott. Talán még elfelejtem, hogy miért, de azt, hogy megbántott, azt nem. De karácsonykor sosem gondolok ilyesmire. Meg se fordulna őszinte szólva a fejembe, hogy az én bántalmaimra, bánataimra koncentráljak, és igyekszem arra is, hogy én se bántsak meg senkit, és talán erre figyelek, hogy ilyen gondolataim legyenek, de azt, hogy engem megbántott valaki, arra biztos, hogy nem. Karácsonykor.
Azt hiszem, nagyon személyfüggő persze ez a dolog, ha engem bántanak meg, vagyis mondjam úgy, hogy engem nem tudnak úgy megbántani, hogy én aztán megharagudjak, van egy ilyen politikám. Most már jó ideje tartom hozzá magamat, engem csak a saját férjem tud felidegesíteni, más senki, lehet azért, mert nem azt mondom, hogy nem érdekel senki más, de valahogy másnak a véleménye nem tud rám hatással lenni. Külső ember valami rosszat mond rólam, hát ez az ő véleménye, elfogadom. A megbocsájtás, hogyha olyanok vagyunk, akkor használjuk ki ezt az időszakot, és próbáljuk lerendezni a dolgainkat, és visszagondolni, hogy ebben az évben esetleg ki az, aki megbántott, vagy mi kit bántottunk meg, és akkor valahogy úgy lezárni az évet, hogy akkor ne haraggal. De hogyha ezt most meg tudjuk tenni, akkor próbáljuk meg nem csak most, hanem az év többi időszakában is ugyanezt követni, ezt a példát.
Gondolom, hogy jobban fáj a bántás egy olyantól, akit szeretünk, vagy aki közel van hozzánk. És lehet, hogy nem úgy gondolta, de abban a pillanatban jól sikerült, és lehet, hogy egy tört szúrt a hátunkba. Ti ezt meg tudjátok azonnal beszélni, vagy azért alusztok még egyet rá, és mint a lépcsőházi gondolat, hogy később tudod, hogy mit kellett volna mondj.
Igen, amikor mész a lépcsőn lefele. Ahogy Editke mondta ezt a férjével, hogy csak azt számít, amit a férje mond, és csak rá tud megharagudni ezzel, tényleg én is így vagyok, hogy a család az annyira fontos, hogyha például a húgommal nézeteltérésünk támad, akkor nagyon sokáig rágódom rajta, és úgy várom, hogy legyen már alkalom, vagy írok valami szépet neki, tehát nem beszéljük meg, hogy na, akkor most én neked megbocsájtok, hanem írok valami szépet, akkor arra ő reagál, hogy nézzek, ezt tettem, azt tettem, ez a gondolatom, így szeretném, és akkor el van felejtve. Édesanyámmal is ugyanígy van. Nagyon bánom, mert ő már nagyon idős, hogy sokszor nincs hozzá türelmem, és akkor utána bánkodom, hogy ó Istenem, most azt az 5 percet rászánhattam volna, meg ki tudja, hogy mennyi ideig lesznek még ezek az 5 percek, és akkor majd nagyon fogom bánni. Külvilággal pedig tényleg én is úgy vagyok, hogy mit tudom, egy munkahelyi konfliktusok, vagy bármi mindig adódnak, mert hogy emberek vannak ott, összezördülések is vannak. Lehet, hogy azon is rágódom egy napot, kettőt, de utána jön a több is, úgy elfelejted, mint hogyha nem is lett volna, és szerintem majd egykor, amikor már emlék lesz az a rádiózás az én életemben, ha nyugdíjba megyek, akkor meg nem ezekre a dolgokra fogok gondolni, hanem arra szépre, amit csináltunk itt közösen.
Szerintem ez helyzetfüggő. Tehát attól függ, hogy kivel veszekedtél össze. Az a tapasztalat nálam, hogy próbálunk egyből is megoldást keresni, de sokszor nem sikerül. És akkor egy-két nap múlva talán tisztább fejjel átgondolva dolgokat könnyebb megoldást találni arra a problémára, ami éppen felbukkant.
Rögtön azonnal szerintem nem is jó, vagy nem is lehet megbeszélni, hanem kell hagyni egy kis időt, hogy leülepedjen. Tudja mindenki átgondolni, hogy akkor mit szeretne mondani, mert ha rögtön akkor kezdünk neki magyarázkodni, bocsánatot kérni, akkor lehet abból megint egy újabb vita lesz. Úgyhogy szerintem jobb kicsit hagyni, hogy leülepedjenek a dolgok.
De volt olyan ember, vagy van olyan ember az életetekben, akivel egyszerűen nem is lehet megbeszélni a dolgokat, ha később, ha korábban, mert egyszerűen nem hajlandó beszélni róla, mert attól fél, hogy ő jön ki vesztesen. Tehát ha megbeszéljük, és akkor rávilágítunk arra, hogy végül is ő tévedett, tehát az egésznek semmi értelme nincsen.
Vannak, tehát mindig vannak ilyen kapcsolatok, amelyekben nem lehet semmit megbeszélni, csak elsimítani valahogy, vagy úgy teszünk, mintha nem történt volna meg, de persze ezek mindig hagynak egy bizonyos nyomot. De én úgy általában most így karácsony tájékán nem szoktam ezeken rágódni, és arra gondoltam, miközben itt beszélgettetek, hogy a karácsony az valami olyasmi, mintha lenulláznánk mindent, szép lassan, úgy folyamatosan, ahogy közeledik a karácsony, és utána új lappal indulnánk megint. Jön az új év, újuljunk meg, és vannak ezek az újévi fogadalmak, amiket vagy be lehet tartani, vagy nem. Vannak, akik már nem is tesznek újévi fogadalmat, mert tudják, hogy úgyse tartják be. Én sem mindig tudom betartani, de valamit betudok. Nekem inkább ilyen terveim vannak, hogy akkor jövő évre utazom, meglátogatok nem tudom hány erdélyi kastélyt, vagy erdélyi helyszíneket, ahol még nem jártam, mert nagyon sok helyen nem jártam a Székelyföldön, és az alkotás terén én is miket fogok megvalósítani. Tehát mindig erre koncentrálok inkább, hogy legyenek ilyen terveim, vagy ilyen megvalósításaim. Inkább magamnak nem tudok megbocsájtani, hogy akkor miért nem voltam határozottabb, miért nem csináltam meg, miért hanyagoltam el. Tehát így magammal szemben vannak ilyen konfliktusaim.
Szerencsére azt mondhatom, hogy jelen helyzetben nincs olyan ember a környezetemben, vagy a baráti családi körömben, akivel ilyen helyzetbe kerülhetnék. Volt, és egyáltalán nem volt jó. Folyamatosan rosszul éreztem emiatt, én magam, gondolom ő is. De szerencsére most nincs, és ennek örülök.
Én alapjában egy békés embernek tartom magam, nincsenek, és nem is szeretem a konfliktusokat, tehát én kerülöm ezeket. Hogyha van is olyan ember, akivel látom, hogy nem lehet tárgyalni, vagy nem tudok neki érvelni, akkor hát elfogadom, hogy ő ilyen. Azért nézzünk körül a világba, hogy hova tart ez a világ, milyen rohanás van, mindenkinek a gondja, baja van, és érthető mindenkinek a nézőpontja egy bizonyos szempontból. Úgy gondolom, hogy akkor én is fogadjam el, ha ők így viszonyulnak, akkor én is úgy.
Elfogadja az ember, de hogyha a lelkében úgy érzi az ember, hogy egy kicsit jobban tartok ahhoz az illetőhöz, akkor ez nem rossz neked?
Pillanatnyilag rossz, de vezéreljen a szeretet, és hogyha az vezérel, akkor mindent meg lehet bocsájtani, mindenen túl lehet lépni, és azt kell nézni, hogy azzal, hogy például valaki megbántott téged egy mondattal, azzal a te életed attól rosszabb lett, jobb lett. Te ugyanúgy élsz tovább. Lehet, hogy ő rosszat mondott, majd elfelejtitek, de attól te még nem kerültél a mélypontra, vagy szokták mondani, attól nem lett drágább a kenyér, vagy olcsóbb a kenyér. Tehát, hogy valahogy így kell nézni, hogy a te világodra, a te életedre ez milyen hatással volt. És akkor valahogy túl lehet ezen lépni.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Itt van a nap, amire vártunk. A fákon szépen csillog már a hó. A díszes fenyő mellett állunk. Ma minden szép és minden jó. Ha beköszön a tél, mindenki lázban ég, mindenki ajándékkal fejezi ki szeretetét. Odakint gyerekek játszanak és hullahó, ma éjjel eljön hozzájuk a télapó. Gyere, szeress engem, szeress úgy, ahogy én, ma éjjel a szeretet ünnepén. Ma az ellenség is legyen egy jó barát, ezt egy évben csak egyszer éljük át. Ma éjjel ezer csillag ég. Ma éjjel ezer csillag ég.
a szeretet bárhol elkísérj, bárhol elkísérj. A gyertyafény szívünkben él, gondolj ránk, a szeretet ünnepén.
Az utóbbi időben arra lettem figyelmes, hogy ha kedves vagyok valakivel, mondjuk egyszer-kétszer, olyan kétkedve néz rám, hogy vajon mit akar és miért ilyen kedves. Hozzá vagyunk szokva lassan ahhoz, hogyha belénk rúgnak, azt jobban el tudjuk viselni, mint a szeretetet. Ti tapasztaltátok ezt?
Őszintén nem, de tényleg, ahogy mondod, ilyen világban élünk, hogy mindig azt hiszi valaki, hogy érdekből adsz neki valamit, érdekből vagy hozzá kedves, érdekből kap ajándékot tőled. Van, aki nem is szereti, hogy hát miért adsz nekem, miért teszel nekem szívességet, hogy aztán majd én is megszolgáljam, hát én nem tudom neked megszolgálni, akkor inkább ne tegyél szívességet. Ez persze egy nagy hülyeség így hozzáállni az élethez. Én azt vettem észre az én saját életemben, hogy ha pozitív vagyok, és ez nem hülyeség, tehát nem egy ilyen ezoterikus hülyeség, és derűs vagyok, és pozitívan állok mindenhez, akkor az univerzum is úgy alakul, hogy minden jól alakul. Ha pedig már reggel stresszes vagyok, és ballába keltem fel, és akkor a párommal összeveszek valami, miért tetted a cipődet oda, vagy miért nem főzted már le a kávét, vagy nem tudom mi, akkor mint az egész nap, és mint a munkahelyen is, mint csak konfliktusok lennének. Saját magunkban kell a békét megteremtsük, és akkor ezt valahogy kisugározzuk a környezetünkre is szerintem.
Orsi?
Talán én találkoztam ezzel a helyzettel egyszer-kétszer. Fura. Tényleg így elgondolkozik az ember, hogy gyanúsan valamiért másképp viselkedik az illető. Amúgy én egy elég nyitott embernek tartom magam, meg nálam is a pozitivitás az alapjáraton mindig ott van. Próbálom én is pozitívan, vidáman szemlélni a hétköznapokat. Sokszor ezt meg így vissza is hallottam, hogy mindig mosolyogsz a képeken, mindig jó kedved van. Én így élek.
Valójában van ez, amit te is említettél, és van ez a folyamatos gyanakvás az emberekben, meg van egy ilyen sanyargató énje az embernek, hogy igen, mert én ezt nem érdemlem meg, igen, mert mit tettem én azért, hogy most ilyen sok szeretetet kapjak valakitől, és biztos akar valamit. Tehát alapjáraton ez van szerintem az emberek fejébe. Tényleg én is tapasztaltam mondjuk az idei évben, hogy sok olyan ember fordult felém, amikor, mit tudom én, baja volt. Amikor meg jól érezte magát, nem volt semmi gondja, akkor meg úgy eltűnt. És akkor mindig mondták, hogy de miért foglalkozok ilyenkor velük? Hát tudom jól, hogy miért jönnek. Azért, mert ha egyszer problémája van, és szüksége van segítségre, akkor adom.
Ti mindig előhúzhatóak vagytok a fiókból? Hogyha valakinek problémája van, vagy pszichológust kell játszodjatok, akkor úgy kaphatóak vagytok?
Én azt hiszem, hogy igen. Nem mindig van nekem se időm, vagy türelmem bizonyos emberekhez, de azért úgy próbálok empatikus lenni. Tehát, ahogy Editke is mondta, hogy hát az nem számít, hogy aztán eltűnik, ma azt jelenti, hogy neki jól megy soras, akkor annak csak örülni kell. Hogyha a problémája van és hozzád fordul, akkor tényleg kell próbálj segíteni neki. Anyámmal szoktam így fél órákat beszélni, mikor tudom, hogy az neki olyan jó, hogy kibeszélje magát, és akkor én feláldozom az időmet, persze ő is feláldozta az idejét, amikor engem felnevelt és iskoláztatott, és egy csomó pénzt rám költött, úgyhogy ez tényleg nagyon megérdemlik a szülők. Hogyha felhívnak, vagy ha elmész hozzájuk, vagy ők jönnek hozzád, akkor beszélgess el velük, mert biztos azért teszik, mert szükségük van rá. Meg vannak még ilyen idős személyek, akik csak úgy felhívnak, hogy meséljenek, és ilyenkor arra gondolok, hogy milyen rossz, mikor öregkorodra oda jutsz, hogy csak az idegenekkel tudsz el beszélgetni, hogy az egy szomorú, akkor pont azért vagyok empatikus irántuk, és rászánom azt a negyed órát, hogy megadjam neki azt, amit lehet, hogy gyerekei nem adnak meg, vagy nincsenek gyerekei. Tehát ez szomorú, mikor idegenektől kell segítséget kérjél, de az jó dolog, ha az idegen azt a segítséget neked megadja. Jó tett helyében jót várj, tehát vissza fogod te is kapni, majd lehet egy másik idegentől.
Meghallgatok bárkit, aki nekem mesélni szeretne, de abban már nem vagyok biztos, hogy segíteni is tudok nekik. Mikor iskolás voltam, akkor volt pár barátnom az osztályban, akik tanácsot kértek tőle, és így ömlött belőlem, mindig ömlött belőlem, és így meg is fogadták, és egyszer így elgondolkoztam, hogy ez tök jó, de én is megfogadhatnám a saját tanácsaimat. És aztán, ahogy teltek, múltak az évek, így a jelenhez közeledve, azt vettem észre, hogy nem biztos, hogy segít az, ami nekem segítene máson. Meghallgatom őket, de nem biztos, hogy mérvadó segítséget tudok én adni nekik, mert hogy másképp gondolkozok.
Lehet, hogy fontos csak az, hogy meghallgass, mert sokszor az ember kibeszéli magát, már attól megkönnyebbül, és már úgy látja, hogy a dolgok jó fele fordultak, mert az a baj, amikor nem tudod senkinek elmondani a bajodat.
Szerintem sok esetben csak az van, hogy az emberek azért fordulnak, mitől én hozzád, vagy hozzám, vagy hozzád. Nem akarnak segítséget, csak ki akarják önteni a lelküket valakinek, és aki nem közeli, hanem mit tudom, egy távolabbi. Lehet, hogy egy másik szemszögből szeretnének látni valamit.
A barátnaimmal szoktunk ilyet csinálni, hogyha valami felzaklat minket, akkor gyorsan lepötyögjük egymásnak, és akkor odaérjük a végén. Bocsi, ezt el kellett mondjam, és vagy ki kellett írja magam, most kölcsönösen szoktuk ezt csinálni az egyik barátnőmmel.
Idős hölgyeknél látom a fodrásznál, hogy ülnek a másik székben, és végig ömlik belőle, meséli a családját, az életét. És a fodrásznő meg meghallgatja, kedvesen mosolyog, és még kérdez valamit, de a fodrásznő se fogja megoldani az ő problémáját, csak neki jól esik kibeszélni. Sokan szerintem azért is mennek fodrászhoz, nem mint hogy olyan nagy szükségük lenne, hogy havonta bödörítsék és fessék a haját, hanem az, hogy tudja magát kibeszélni.
Fodrásznő manikűrös kozmetikus. Igazából ezen sokszor gondolkoztam, hogy nekem van egy viszonyom vele. Neki is van egy viszonya velem, és kölcsönösen megosztunk egymással információkat, de hogy ő kölcsönösen megoszt információkat több száz emberrel, és hogy milyen érdekes lehet az ők viszonyuk a kliensekkel, hogy ők mennyit adnak valakinek, mennyit kapnak ők is a másiktól.
A két Edit, ti terepes riporterek is vagytok. Orsi, te hírszerkesztőként nem igazán jársz terepre, de ti a terepen a hallgatóktól érzitek-e azt a szeretetet, amivel a munkátokat elismerik?
Igen, és megjegyeznek dolgokat a rádióból, és azt visszamondják, és én ennek mindig nagyon örülök, hogy ó, hát én ezt már el is felejtettem, de ő megjegyezte. Most például jártam Kalotaszegen, és akkor ott találkoztam egy úrral, akit csak Facebookon ismerősöm, és mondta, hogy kaptatok díjat az aranyszalagtár, és gratulálok, jól mondtam, ami olyan rég volt, már el is felejtettük, de neki ez volt az első, amit meg akart mondani, hogy ő személyesen gratulálhatott, és ő annak úgy örült, hogy megdicsérhetett minket, meg aztán terepen van, amikor megismerik a hangomat, annak is nagyon örülök, és emlegetik a kollégákat, hogy Sármási Bocska Jani is itt volt, már neki interjút adtunk a múlt héten is, szóval ezek mindig nagyon jól esnek, hogy ők nyomon követik már aki a rádió életét, meg amit hallanak a rádióban rólunk, vagy tőlünk, azt újra megemlítik nekünk, ez nagyon jó érzés.
Azt hiszem, ezt Mikelton a kérdezzük tőled, Jani. De nekem is volt olyan tapasztalatom, egy hölgyel készítettem egy interjút, ugye kikerült a közösségi médiába, és akkor ő visszajelzésképpen mondta azt, hogy milyen jó, hogy elkészítettük ezt az interjút, mert így mások is megtudták, hogy ő ezzel foglalkozik, például gyógynövényekkel foglalkozik, mert addig nem is tudták, és akkor még sikerült egy pár klienset bevonzani. Szeretik az emberek, hogyha ugye magukról kell egy kicsit beszélnek, megnyíljanak, és olyan témákról, amiben ugye otthonosan mozognak, és akkor ez úgy nekem is jó érzés, mert látom, hogy ő milyen kedvesen és szívesen beszél, és akkor neki is ez egy ilyen kölcsönös szeretet, mondjam úgy.
Általában, hogyha valami nagyon tetszik, vagy valamivel nagyon felbosszantjuk az embereket, akkor szoktak visszajelezni. Orsi, te híradósként kapsz-e visszajelzést? Mert gondolom azért nem dicsérnek agyon, hogy bemondott hány halott van Gázában, meg hány fok van Csíkszeredában, de azért valamilyen visszajelzés bizonyára érkezik a hírszerkesztőnek is.
Találkoztam már úgy emberekkel, hogy akkor ismertem meg, és akkor így mondtam a nevemet, és hogy te vagy Erdő Sorsa a rádióban? Mondtam, igen, én vagyok, és olyan fura volt, mivel hogy hallgatják nap mint nap a rádiót, és nyilván a híreket is így mellém ültek, és akkor kérdezősködtek, és akkor én is kérdeztem, de akkor érthető az, amit mondok? Mondtam, hogy persze, persze, és olyan jó érzés volt. Múlt héten barátokkal találkoztunk, és innen mentem a rádióból a találkozásra 8 óra után, és mondták, hogy meghallgatták a 8 órás híradót, és így meg voltam lepődve, hogy arra időt szántatok, hogy 10 percig hallgassatok engem este 8-kor. A kedvenc visszajelzésem az anyukám kapta, találkozott nagymamámnak az egyik barátnőjével, nagymamám már több mint 10 éve meg van halva, és mondta a barátnője, hogy Orsi beszél a rádióban, és mondta anyukám, hogy igen, és mondta, hogy jaj, a nagymamája mennyire büszke lenne rá, és ez olyan jól esett.
A tündérkert az utóbbi időben reggel 6 és 7 között jelentkezik teljes terjedelemben, és ennek van egy rövidített változata 11 és fél 12 között szombaton. Neked visszajeleznek-e a hajnali műsorodra, hogy felkelnek, mert szeretik hallgatni ezeket a témákat?
Egyelőre ilyen visszajelzést nem kaptam, mivel hogy pár hete van ez csak így, de annak örültem, amikor a szakmabeliekkel találkoztam ilyen turisztikai konferenciákon, és mondták, hogy nagyon köszönjük, amit csinálsz, és nagyon jó, és szoktuk hallgatni, és időt szánunk rá, hogy 11-től hallgassuk a turisztikai műsort, mert plusz információhoz jutunk, ami nekünk hasznos lehet. És akkor éreztem azt, hogy mekkora súlya van a rádiózásnak, hogy hát én ezeknek a szakmabelieknek, ha tudok pluszt mondani, akkor nagyon kell igyekeznem, hogy nagy véletlenül valami pontatlanságot mondjak, mert bemondták a rádióba, mint régen, akkor az úgy kell legyen. Most 6 órától az a jó, hogy neked is hajnali műsoraid vannak ismétlésben, és mindig arra gondolok, hogy akkor most azok a falusi emberek, akik felkelnek reggel a tehénhez, akkor biztos meghallgatják a turisztikai műsort is, mert lehet, hogy 11-kor már elmentek vásárolni, vagy elmentek a mezőre, vagy mit tudom én, hova mentek, végzik a dolgokat, lehet már akkor nem rádióznak. Ilyen szempontból jó, hogy a vidéki közösséget jobban elérjük ezzel a reggeli turisztikai műsorral.
Én nagyon sokszor megkapom a hallgatóktól azt, hogy minden hajnali 5-kor fel kell meghallgatni a műsoromat, pedig ott van délben is. És említetted, hogy ezek ismétlésbe mennek ezek a műsorok, de nagyon sok hallgatónak lehet, hogy ez a fő műsoridő. Ti találkoztatok-e olyan emberrel, aki sírva mondta, hogy milyen jó, hogy ott vagytok és teszitek a dolgotokat? Mert én majdnem hetente találkozom ilyennel.
Sajnos nem volt szerencsém, azt hiszem, még túl keveset járok terepre. El is határoztam, hogy jövőtől szeretnék még többet, és valahogy találkozni az emberekkel élőben, interjúzni, hogy hát, ha így több visszajelzéshez jutok, és kell a visszajelzés, és hogy lássam én is, hogy jó irányba haladok a műsorral, vagy mit szeretnének, mit hiányolnak, tehát szeretnék mindenképpen visszajelzést, és mindegy, jó vagy rossz, de hogy legyen visszajelzés, ez nagyon fontos.
Az is jó, hogyha több felületen jelen vagy. Tehát ezért jó, hogy a rádió jelen van az Instagramon is, már nem csak a Facebookon, meg a Spotify-on, tehát jó, hogy az fiatalabbokat céloz meg. Láttam, hogy a Kolozsvári Rádió TikTokon is jelen van már, tehát így elérjük a fiatalokat is, de aki nem hallgat rendszeresen rádiót, az a Facebookon találkozik egy témával, rákattint, rámegy a rádió oldalára, és ott meg tudja hallgatni, tehát most már a szó nem vész el, hogy volt az a régi mond, az írás megmarad, és a szó elvész, de most már a szó is megmarad, mert ott van rögzítve az interneten, ameddig még van internet, meg van rádiós felületünk, online is jelen vagyunk, mert tényleg nekem sok visszajelzésem volt, úgyhogy láttam a Facebookon, meg láttalak a Facebookon, meg van egy blogom is, és akkor azt is olvassák, és összekötik, és lehet, hogy van, aki a blogról ismert meg, akkor már meghallgatta a műsoromat is, van, aki a műsoromat ismerte meg, meglátta a Facebookon, hogy van blogom, meg írok máshova, és akkor azt is elolvassa. Tehát ezért jó, hogy több lábon álljunk ilyen szempontból is, mint a vállalkozók.
Te még bábszínész is vagy a hírszerkesztés mellett. Neked jönnek-e visszajelzések?
Hát utoljára 2021-ben játszottam Székelyudvarhelyen báb előadásban. Azóta valahogy így elkerült a bábjátszás öröme, mert az tényleg egy öröm. Szerintem sokan nem tudták eddig, hogy én bábszínész vagyok. Most lelepleződtem. Persze, a visszajelzés az mindig kell. Én szeretem, ha kapok visszajelzést. Az egyetemen volt nekem olyan, hogy sokáig nem kaptam a fél év alatt visszajelzést, és a szesszióban, hogy kaptam 3-at egymás után, és akkor így káosz lett így hirtelen. Rendszeres visszajelzés az kell.
Emlékszem még nagyanyánkra, úgy tűnt, vakon hitte. A szaloncukrot
s a színes papírt kincsként őrizte. Rebdesett a szívünk, lelkünk azon a délután, olyan érzés hatalmába nem került soha tán. Szomszédokra voltunk bízva, sikerült a trükk, hazaérve a felnőtt mesét naivan hittük. Rebdesett a szívünk, lelkünk azon a délután, a tél is más volt, ilyen érzés nem lesz ezután. Néhány hópehely cikázva a föld felé szaladt, összebújva kisgyerekként a takaró alatt. Tervet szőttünk, angyalt láttunk, s a díszes ékes fánk millió fénnyel, csillogással tekintett le ránk.
Bódis Edit és Szánsz Edit, ti az Arany Szalagtár című műsort is szerkesztitek, és én arra figyeltem fel, nem tudom, hogyha ti ezt észrevettétek-e, hogy a régi felvételeknek van egy ilyen nagyon kellemes hangvétele, a szeretet árad belőlük. Manapság nagyon kevés műsorban hallom azt az igazi szeretetet, hogy úgy is gondolják, ahogy mondják, mert ma nagyon szeretünk ilyen kirakat szeretetben élni.
Azt hiszem, hogy a régi felvételeken, hát általában a régi dolgokra szeretetteljesen gondolunk, és valahogy azt fűzzük hozzá, hogy milyen jó volt akkor, és milyen jó dolgok történtek akkor, milyen jó dolgokat mondtak, és tényleg vannak ilyen felvételek. Én is találtam többször, amit sikerült beszerkeszteni az Aranyszalagtárba, egy ilyen jó beszélgetéseket, mint például egy tanárból lett pap, vagy ilyen életutakat. Tehát lehet, hogy az a helyzet, hogy mostanában nincsenek ilyen életútszerű beszélgetések. Honnan kezdtem, mennyire küzdöttem, hogy elérjem azt, amit szeretnék, és ma csak arról beszélünk, hogy ezt értem el, azt értem el, milyen ügyes vagyok, de hogy maga az útról nem beszélünk. Valahogy egy kicsit üres ez az egész, úgymond győzelem, amit elértünk, mert nincs tartalom mögötte.
Mindennek a hátterét jó volna azt is megtudni, mert biztos a hallgatókat is érdekelni. A régi interjúk azért ilyen szeretetteljesek, mert ráérősek, tehát nincs bennük az a rohanás, hogy jó, most el kell menjek, 10 perc alatt re kell keverjem, nincs idő előzetes megbeszélése, egy kicsit, hogy belekerüljünk abba a hangulatba, utána lehet még az alany mesélne valamit mikrofonon kívül, de nekünk már arra sincs időnk, mert kell rohanjunk tovább, és akkor ezért lesznek ezek az interjúk ilyen ízetlenek, és ilyen sietősek, és a hallgató azt mindig megérzi. Tehát én azt tettem észre, amikor a műsorokat is szerkeztem, hogy az ember, aki beszél, nagyon sokat elárul magáról. Te lelepleződ. lelődsz. Tehát ahogy beszélsz, hogy őszinte vagy, azt is elárulod, ha őszintétlen vagy, azt is elárulod, ha lelkes vagy, minden kiderül egy emberi hangból. És ezért a rádió szerintem egy olyan műfaj, ahol mindent elárulsz magadról, és ezért felelősség teljesen kell viszonyuljon az is, aki interjút ad, itt most a politikusoknak felhívás, és az is, aki interjút vesz, hogy ő is leleplezi magát, hogyha nincs felkészülve, ha nem tudja belehelyezni magát abba a hangulatba, nem elég empatikus. Tehát szerintem ezért ez egy nagyon felelősségteljes műfaj, ez a rádiózás.
A hírszerkesztés az pedig egy olyan műfaj, ahol nem kéne hallani, hogy neked most éppen fáj a fogad, vagy nagyon boldog, vagy te olyan semleges hangot kéne megüssél. És gondolom, hogy ezt úgy többé-kevésbé be is tudod tartani.
Kicsit nekem olyan a híradózás, mint amikor a színpadra lépek, és elkezdődik az előadás. Előtte izgul az ember egy kicsit, van, amikor jobban, van, amikor egyáltalán vagy kevésbé, de amint elkezdődik az előadás, nekem a híradózás is, akkor nincs időm se, de nem is hagyom meg magamnak a lehetőséget, hogy másra figyeljek. Tehát az megtörténik, ha valamit például rosszul olvasok, vagy rosszul ejtek valamit, és én hallom és tudom, hogy akkor talán jobban rákoncentrálok arra, hogy ne forduljon elő ilyesmi, és talán éppen emiatt előfordul még egyszer, de kizárom a külvilágot. Ha elmegy egy tűzoltóautó, hallom, de nem zavar meg az, hogy elment a tűzoltóautó, még a híradót olvasom.
Bántást kaptatok azért, hogyha esetleg mondjuk te belebakisztál, vagy te nem olyan hangsúllyal tetted fel a kérdést?
Hát előfordult a negatív kritika is, és az is kell, persze.
Volt. Az elején mindenképpen voltak olyan, hát nem beszólásnak nevezem, hanem kioktatásnak. Kellenek az ilyenek is, hogy megerősödjön az ember.
A negatív kritikákat mindig el szoktam felejteni, nekem is mindig mondták az elején, hogy jaj, túl magas hangon beszélek, meg nem elég mély, meg kezdek el cigizni, hát mondjuk cigizni, néha-néha cigiztem, de amire mondjuk nem vagyok büszkes, próbáltam nem cigizni, tehát azért már nem áldoztam fel az egészségemet, hogy mélyüljön a hangom. A bakikkal azzal úgy vagyok, hát én élőben nem sokat beszélek, kérdéseket teszek fel a riportalanyoknak, és a műsorokat is felvételről készítem, tehát az felvétel, amit hallanak a kedves hallgatók. De van olyan, hogy már felvettem mindent, és akkor jövök rá, hogy vagy a számot mondtam tévesen, vagy a nevet, tehát hogy van a fejedben egy név, egy közismert név, mit tudom én, Kós Károly, és akkor te Kós Jánosról kéne mondjál valamit az énekes, és akkor Kós Károlyt mondtam. Tehát ilyen volt, de a visszajelzés mindig arról szólt, hogy hát én nem tudom, hogy ki a Kós Károly, és ki a Kós János. Persze, hogy tudom, csak véletlenül. Tehát mindig van egy bizonyos stressz, mikor beolvasol valamit. És az a stressz lehet, hogy lezár egy olyan csatornát az agyadban, ahol kontrollálni tudod, hogy mit mondasz. Vagy például mondtam olyat, hogy ez csak egy csepp a tengerben, azt akartam mondani, és azt mondtam, hogy egy csepp a pohárban, és nem is vettem észre. Csak mikor visszahallgattam, vagy mikor a rádióban hallottam vissza az interjút, hogy hogy tettem fel a kérdést. Számtalan ilyen hiba előfordulhat, vagy az aranyszalagtárban volt a múltkor egy olyan, hogy 62 évesen halt meg, de 60 éves évfordulója van, és akkor összekevertem, és nem tudom, háromszor kijavítottam, és háromszor hibásan mondtam mindent, és újra kellett venni, mert akkor aztán észrevettem. De mikor ott vagy és olvasol, tehát az a stressz, ami az a kicsi stressz, ami benned van, hogy mikrofon előtt vagy, pedig nem is élőbe, mindig amiatt csúszik be nekem, vagy a nyelvbotlás, vagy a hibás felolvasás. És van olyan is, hogy ott hagyom, mondjuk egy ilyen enyhe hibát, ott hagyom, hogy arra gondolok, hát ha valaki észreveszi, felfigyel, és akkor visszajelez, és az is már egy visszajelzés, hogy valaki hallotta.
Úgy fogalmaztál valahol a beszélgetésünk folyamán, hogy ilyenkor karácsonykor lenullázzuk a sok sértést, meg mindenféle rossz történést, és akkor egy új élet kezdődik. Ti most karácsony előtt pár nappal, ti már gondoltok arra, hogy mit kell lenullázni, és akkor karácsony után újra kezdeni?
Nincs most, nem érzek semmi ilyesmit, amit le kéne nulláznom. Az új év is olyan, hogy új év kezdődik, de igazából átlépünk egyik napról a másikra. Én például nem szoktam fogadalmat tenni, soha nem tettem, úgy emlékszem, fogadalmat, de éppen azért, mert ha valamit szeretnék, azt így is úgy is megcsinálom. Másképp is tudom ösztönözni, motiválni magamat, mint hogy egy leírt cetlire valami motiváljon engem.
Elég nehéz év volt, úgyhogy én lenulláznám ezt az egész évet, ha lehetne, és újra kezdeném, de akkor most a 2024-est évet megpróbálom úgy kezdeni, hogy valahogy jobb legyen. Én sem szoktam fogadalmakat tenni, nem igazán hiszek az ilyen fogadalmakba. Ezek olyan felületes dolgok, és nincsenek átgondolva azért, mert ha azt mondom, hogy na, január 1-től többet nem eszem csokoládét, azért gondoljuk csak bele kicsit, hogy miből is áll ez, azért nem olyan könnyű dolog. Úgyhogy nem teszek fogadalmat, de remélem, hogy a jövő év az teljesen más lesz, mint az idei, és kicsit nem hogy könnyebb, hanem boldogabb.
Nagyon szép lett volna ez végszónak, de most a lenullázással kapcsolatban, mivel én dobtam fel ezt a labdát, azt mondanám el, hogy nekem is nehéz évem volt, és szeretnék egy kicsit tudatosabban élni, és jobban gazdálkodni a saját időmmel, mert sok időt úgy elfecséreltem, vagy magamat elfecséreltem olyan dolgokra, amikre nem kellett volna. Ezzel szeretnék jobban gazdálkodni a jövőben az időmmel. Tudom, hogy a lányok azt mondják, hogy nem tesznek fogadalmas, nem jegyzik le a terveiket, mert milyen hülyeség, de én például szeretek jegyzetelni. Tehát én egy ilyen örök egyetemista maradtam, hogy sokszor a videókat is nézem az interneten, amiből tanulhatok, és van jegyzetfüzetem, és jegyzetelek, ez így bennem maradt. És akkor a terveimet is leírom, hogy mik a terveim a jövő évre. Hogy hova szeretnék ellátogatni, mennyit szeretnék utazni. Úgy ki is biflázom évvégén, hogy ez sikerült, ez nem sikerült, és ez olyan jó érzés, hogyha legalább 50-60%-a sikerül, akkor már boldog vagyok.
Adja Isten, hogy minnyájatoknak sikerüljenek a tervek s az álmok, és egy áldott, békés karácsony kívánok nektek. Köszi szépen!
Köszönjük nagyon szépen, és a kedves hallgatóknak is áldott, boldog karácsonyt!
Köszönöm szépen, boldog karácsonyt mindenkinek!
Köszönjük szépen, és szeretetben gazdag karácsonyi ünnepeket!
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Ma Bódis Edittel, Erdős Orsolyával és Szász Edittel beszélgettünk a karácsonyi készülődésről és a szeretet hatalmáról. Műsorunkat a www.marosvásárhelyirádió.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. Áldott békés karácsonyi ünnepeket kívánok a viszonthallásra.
A szél dalul, és arcomra száll egy bóbehely. Egy érzelem átfűti fázó szívemet, hisz tudom érted élek boldog éveket. Apró kis hópelyek szerteszét, és én úgy nagyon várom a karácsony éjjelét. Újra együtt lenni vélek a szeretet ünnepén. Szerelmet látja éget, ha átkarol az én. Újra együtt lenni vélek a szeretet ünnepén. A csillagok gyémán kinéznek mind le rám. Nekik elmondom, hogy érted élek már. A táj fehér, apró kis hópelyek szerteszét, és én úgy nagyon várom a karácsony éjjelét. Újra együtt
lenni.